Hajtsuk meg a fejünket, és folytassuk az imádságot. Urunk, olyan jó valóban a Te nevedet dicsérni, olyan felszabadító örömteli ajándék, hogy Te rád tekinthetünk, hogy benned gyönyörködhetünk, hogy mindazt, amire szükségünk van, tőled kérhetjük el, és mindazt, ami terhel bennünket, Te rád bízhatjuk. Köszönjük, hogy valóság, és megtapasztalhatjuk, és egymást is emlékeztethetjük arra, hogy minden nap új áldás árad az életünkbe Te tőled. Köszönjük, hogy különösen is mélyen és különösen is kézzelfoghatóan éljük ezt meg itt, ebben a táborban. De adorunk, hogy ne feledkezzünk el erről akkor se, ha majd hazamegyünk. Most is a Te áldásodat várjuk, hiszen megígérted, és tudjuk, hogy a Te irántunk való hűséged végtelen. Hát rád bízzuk magunkat, hogy tanítsa arra, amit személyesen mondani akarsz nekünk, és ajándékozz meg szent lelked munkájával, hogy ne csak halljuk az igét, és különösen ne ítéletünkre hallgassuk azt. Add meg nekünk, hogy szívünkbe fogadjuk, hogy megértsük, hogy megcselekedjük, és hogy átéljük a Te szeretetedet általa. Szóljunk személyesen mindannyiunkhoz, akik most itt vagyunk a Te színed előtt. Amen. A házasság különféle dimenzióiról, azokról a tényezőkről van szó itt most napról napra, amelyek meghatározzák a családunkat, házasságunk életét. Mondhatnánk így is, hogy paraméterek, amelyek ott vannak az életünkben, és mozdíthatatlanul, vagy időnként mozdíthatóan, mozdítandóan, de mindenképpen hatással vannak a mindennapjainkra. Tegnap a helyünkről, ma az időnkről lesz szó. A Prédikátor könyve harmadik részéből olvasnám föl az első 8 verset. Prédikátor könyve harmadik rész, első 8 versét keressük meg Bibliából. Akik ilyen maradiak, mint én, hogy nyomtatott Bibliát használnak, hogyha nagyjából középen kinyitjuk, akkor a Zsoltárok könyvét találjuk, utána a példabeszédek, és aztán jön a Prédikátor, így viszonylag könnyen megtaláljuk benne. Akik elektronikus alapon olvassák a Bibliát, azoknak nem kell ilyen dolgokat mondani. Prédikátor 3, 1-8-ig. Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének. Amikor néhány héttel ezelőtt elkezdtem gondolkozni ezen, hogy mit lehet az idővel kapcsolatban mondani, mi az, amit az időről Isten igéje tanít, akkor egy egyetemista emlékem jutott eszembe. Többen tudjátok, hogy egy ideig, néhány évig az ELTE bölcsészkarán jártam történelem és francia nyelvszakra, és a francia szakon voltak rendszeresen 8 fél éven keresztül francia nyelv és stílus gyakorlat óráink. Ez a nyelvismeretnek az elmélyítésére, a stílusunknak a csiszolására szolgált ez az óra, és tulajdonképpen az egyik tartalma az volt, hogy mindenféle témáról beszélgettünk, amit a tanár hozott, hogy ezáltal bővüljön a szókincsünk, meg gazdagodjon a stílusunk. Hát a 8 fél évből legalább 3-4 olyan fél év volt, amikor előkerült a téma, nyilván nehéz ilyen beszélgetési témákat rendszeresen hozni. Egy bizonyos téma újra és újra előkerült, ami nagyjából így hangzott, azt mondta a tanár, hogy ha visszamehetnél a múltba, valamelyik korszakba, akkor melyik időszakba látogatnál el a múltban? Ha részt vehetnél egy fontos történelmi eseményen, akkor melyik lenne az? Ha találkozhatnál a múlt egy nagy alakjával, akkor kivel keresnéd a kapcsolatot? Őszinte leszek, én soha nem szerettem ezeket a típusú feladatokat. Ez valószínűleg részben abból fakad, hogy a másik szakom az történelem volt, és nem tudom, hogy a jelenlevő többi történész, Gyuri bátyám, vagy András, vagy Peti, hogyan tudják ezt megerősíteni. Én nekem az a tapasztalatom, hogy a történelem megismerése nem bátorít időutazásra. Nekem legalábbis mindig ez volt az érzésem. Ki tudja, hogy az ágyú melyik oldalára érkezik meg az ember, amikor éppen a múltba érkezik. Ugye mi mindig úgy képzeljük el, hogy majd valamelyik szenátori palotában születnénk meg legalábbis, de a statisztika az inkább azt mutatja, hogy több esélyünk van arra, hogy esetleg valami rabszolgacsalád kunyhójából éppen kitegyenek az utcára, mert nem tudnak már mit kezdeni velem. Tudom, hogy mindenféle rusnya járványok voltak az elmúlt évszázadokban, amelyekre az én szervezetem nincsen fölkészülve, és sorolhatnám, hogy miért nincsen kedvem visszamenni a múltba. Középkori tanulmányaimból viszonylag kevés maradt vissza, de arra emlékszem, hogy valami hosszú-hosszú jegyzetet kellett olvasni a középkori életből, és kellőképpen elborzasztott, amikor azt olvastam, hogy a középkori éhínségek idején hát elég gyakran előfordult, hogy az emberek nem búzából készítették a kenyeret, hanem a fatörzset őrölték meg, meg a tölgyfának a makját, és abból készítettek valamiféle kenyérre emlékeztető dolgot. Én alapvetően lehet, hogy látszik is rajtam, azért szeretem a finom ételeket. Nem nagyon vágyom vissza ezekbe a korszakokba. De részben azért is jutott ez eszembe, vagy elsősorban azért jutott eszembe, mert azt gondolom, hogy egy állandó kísértés, ami visszatér az életünkben, az, hogy a múltba révedjünk. És azt mondjuk, hogy milyen jó volt. Milyen jó volt régen, nem annyira talán a régmúltba, hanem akár a saját múltunkban. Tegnap a mi csoportunkban előjött az, hogy 15 évvel ezelőtt mennyivel jobb lehetett tanárnak lenni, mint ma, mert akkor gyerekek még jól neveltebbek, meg jól fésültebbek voltak, meg engedelmeskedtek a tanárnak, meg azt csinálták, amit a tanár mondott nekik, meg stb. Hogy ez tényleg így volt-e 15 évvel ezelőtt, vagy sem, ebben én most nagyon nem mennék bele, lehet, hogy Anikó erről többet tudna mondani, de azt gondolom, hogy ez jellemez sajnos minket, hogy visszamenni valahova a régmúltba, és azt mondani, hogy bezzeg az milyen jó volt, bezzeg az mennyire tetszett. Vagy elszakadni a jelentől, és a jövőről ábrándozni, ez a másik kísértés. Ha majd ezt vagy azt elértem, akkor majd minden rendben lesz az életemben. Ne botránkozzatok meg, hogyha én most lelövöm a poént. A Szentírásnak azt gondolom, hogy az idővel kapcsolatban az egyik legfontosabb üzenete, és a mai alapigének is ez lesz, vagy a mai alapüzenetünk is ez lesz, hogy élj a jelenben. Ne a múltban éljél, ne a jövőben éljél, hanem éljél a jelenben, a mostban éljél. Ami, majd erre visszatérek, ha időm engedi, nem azt jelenti, hogy felejtsd el a múltat mindenestül, meg nem is azt, hogy vesd meg a jövőt, és mondd, hogy az nem érdekel, de ne a múlthoz szabd az életed. Ne a jövőhöz szabd az életed. Ez Isten igéjének nagyon fontos üzenete. És ahhoz, hogy ezt jól értsük, ahhoz érdemes lenne megtanulnunk a Bibliának az idő szemléletét. Hogyan gondolkodik az időről a Biblia? És ezt jó lenne nem csak megérteni most, mert azt gondolom, hogy megérteni még talán meg tudjuk, hanem fokozatosan magunkévá is tenni ezt a fajta időszemléletet. Induljunk onnan, hogy hogyan gondolkodunk mi, hogyan gondolkodik a modern ember. Megint csak a történelmi tanulmányaimból úgy tudom, hogy ez az iparosodásnak az eredménye, hogy mi így szeretünk gondolkodni. Az iparosodott világnak mi a legfontosabb kérdése, amikor az időről gondolkodik? Az, hogy mennyi az idő. Ezt szoktuk föltenni naponta talán többször is, hogy mennyi az idő. A Szentírásnak más a kérdése. Lehet, hogy nagyon hasonlónak érezzük, de mégis nagyon más a szemlélet mögötte. A Szentírás azt kérdezi, hogy minek van az ideje? Nem azt kérdezi, hogy mennyi az idő, hanem azt, hogy minek van az ideje. És óriási a kettő között a különbség. Óriási a különbség, mert amikor azt kérdezzük, hogy mennyi az idő, akkor tulajdonképpen titokban azt kérdezzük, hogy mire jut idő? Ami van, azt mire fordítsam az időmből? Vagy felmentésnek is használhatom. Ma nem csendesedtem el Isten előtt, hát nem jutott rá idő. Kevés volt az időm. Nem volt 10 percem se arra, hogy a házastársammal leüljek beszélgetni. Hát, nem volt rá időm. Nem töltöttem időt a gyermekeimmel. Nem volt elég az időm. Mennyi az időm? Azt aztán, miután felmértem, hogy mennyi, azután eldöntöm, hogy mire fogom fordítani. Hát a csendesség az már nem fog beleférni a feleségemmel. Jó lenne egyszer kiadósan beszélgetni, de az ma már ebben nem fog beleférni a gyerekeimmel se. Viszont erre vagy arra éppen el tudom használni. A Biblia azt kérdezi, hogy minek van most az ideje? Minek van most az ideje? És ebben nem az van benne, hogy akkor mennyi az a tőke, amit valamire fölhasználok, hanem hogy mire kell költenem? Mivel kell töltenem az időt, amit Istentől kaptam? Az a kérdés, hogy mennyi az idő, az egy nagyon csalóka kérdés. Mert hogy felment bennünket. Mi sokszor erre is használjuk, hogy felment. Hát én nem jutottam hozzá, ahhoz, amit tennem kellett volna. Isten kérdése az, hogy arra fordítottad-e az időt, amire adtam. Lehet, hogy kevésnek tűnt, de arra fordítottad-e, amire adtam. Mert ha nem, akkor mondhatjuk így, hogy sikkasztó vagy. Ugye mit gondolnánk arról a pénztárosról, aki azt mondja, hogy hát elég kevés volt az a pénz, ami a vállalatnak a kasszájában összegyűlt. Ha fizetésekre meg számlákra költöttük volna, akkor mind elfogyott volna, és még lehet, hogy úgy is kevés lett volna, úgyhogy fizetéseket, számlákat ebben a hónapban nem fizettünk, viszont vettünk szép új függönyöket, mert azokból egészen kiválóokat lehetett abból a pénzből, ami rendelkezésünkre állt. Szerintem valószínűleg kirúgnák azonnal azt a pénztárost, aki így gondolkodik. Mert a fizetésekre akkor is kell pénz jusson, meg a számlák kifizetésére, hogyha egyébként azt mondjuk, hogy kevés, meg szűkös. Mire van? Mire szolgál? Mire címkézte az Isten, hogyha Istentől kaptál időt? Néhány éve a fiatalokkal egy ifjúsági órán az elcsendesedés idejének a Istennel való együtt töltött időnek az valóságáról, meg a nehézségéről beszélgetve, hoztam egy olyan példát, amit most szívesen megmutattam volna, csak túl sok mindent kellett volna otthonról elhozni, mert nem fért be az autóba, túl sok mindent összedni. Azt mondtam, vittem közéjük egy nagy ilyen befőttes üveget, amilyenben kovászolni szoktuk az uborkát, tudjátok, ez a nagy befőttes üveg, és azt mondtam, hogy ez egy napod. Nézzük meg, hogy mi fér bele. És elkezdtük szépen sorba belepakolni. Az elején hát nyilván szegények, ők iskolába járnak, beletettünk egy-két tankönyvet, mert nyilván tanulni kell. Aztán ha hazajöttünk az iskolából, akkor az első az az, hogy eldőlünk az ágyon, és betesszük a zenét a fülünkbe, vagy beletettünk egy MP3 lejátszót. Aztán föl kell hívni a haverokat, egy telefont is beletettünk. Aztán együtt lógunk egy kicsit a többiekkel, a barátokkal, úgyhogy néhány ilyen Playmobil figurát beletettünk, ami a barátokat jelképezte. Aztán belekerült még egy tévétávirányító, meg ami még úgy éppen eszünkbe jutott, hogy mi az, ami abban a napban belefér. Szépen lassan megtelt a befőttes üveg. És előhúztam a Bibliát, és megkérdeztem, hogy akkor most tegyük bele. Sehogyan se lehetett már belepréselni, mert tele volt a befőttes üveg. Mit tegyünk? És voltak élesebb eszű fiatalok, akik egyből azt mondták, hogy borítsuk ki az egészet, és kezdjük újra. Kiszedtünk mindent belőle, beletettük az elején a Bibliát, amellett nagyon jól elfért az MP3 lejátszó az egyik oldalon, és akkor nem így keresztbe foglalta a helyet, hanem függőlegesen szépen elfért mellette. Másik oldalán a távirányító, még a tankönyvek is befértek mellé, a figurák is. A végén minden belefért, csak az elejére kellett tenni azt, amit Isten a legfontosabbnak mond. Mert ha a végén keresgélem azt, hogy hú, hát itt is volt 10 percem, meg ott is volt 20 percem, de hát mire elcsendesedtem volna addigra, már nem tudtam a kezembe venni a Bibliát, akkor elmarad a legfontosabb. Ha meg az elején annak a helyét szabom ki, akkor lehet, hogy az MP3 hallgatásra kevesebb idő jut egy fél órával, vagy egy negyed órával, meg 5 perccel kevesebbet fogok telefonálni, de amire adta Isten az időt, az se fog elmaradni. Mire kaptad az időt? Mire van az időd? Isten kérdése alapvetően ez, hogy minek van az ideje. Ha elolvassuk ezt a csodaszép költeményt, amit itt Salamon a Prédikátor könyvében leír, megvan az ideje ennek, meg megvan az ideje annak. Most minek van az ideje? Olyan sokat mondó, hogy a felsorolást Salamon is úgy kezdi, hogy megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Én azt mondom, hogy ez valamennyire irányt is ad ennek a költeménynek. Eszembe jutott, amikor készültem, az egyik gyermekünk születése péntek este volt, és péntek esténként akkor a tévében volt egy ilyen improvizációs játék, különböző színészek, különböző feladatokat kaptak, nagyon vicces volt, nagyon szerettük nézni ezeket. Aztán egyszer csak Dorka, amikor már 15 perce ment a műsor, akkor azt mondta, hogy hát most már jócskán alatta vagyunk a 10 perces fájásoknak, indulni kell a kórházba. Én még nagyon szívesen megnéztem volna a végét, de ott már... Tessék! Dorka is szívesen megnézte volna a végét, azt mondja, de nem volt rá időnk. Nem volt rá időnk, ott volt a szülésnek az ideje, és a szülésnek az idején az ember nem tévét néz, mert akkor mással van elfoglalva, mentünk a kórházba gyorsan. Megvan az ideje a születésnek, és amikor a születésnek az ideje van, akkor ott más nincsen. Vagy azt folytatja, ugye, hogy megvan az ideje a meghalásnak. Nem tudom, hogy ti hogy voltatok, milyen középiskolai tábort tűzni, rendszeresen énekeltük ezt a Szent Péter, engem ne hívj, még nem mehetek, a lelkem a vállalatot illeti meg. Most ez így a tábortűz mellett úgy elmegy, de a halálos ágyán az ember nem mondhatja azt, hogy bocsi, nekem még van 3 feladatom, amit el kell végeznem. Ezek nem így működnek. Megvan az ideje, és amikor ideje van, akkor azzal foglalkozunk. Akkor azt tesszük. És mindez Istenhez irányít bennünket, hogy minek van az ideje az életünkben. Istenhez irányít bennünket. Tegnap Krisztina az Apostolok Cselekedetei 17. részéből olvasott egy mondatot, és annak a mondatnak az elejét hadd olvassam most még hozzá. Azt olvassuk Istenről, hogy az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait. Mit rendelt el Isten mi felőlünk? Elrendelte azt, hogy hol lakjunk, erről hallottunk tegnap, és hogy mikor éljünk. Ő rendelte el a mi időnket, az életünk idejét, a népek idejét, a mi személyes időnket. És ez azt jelenti, hogy ha mi elutasítjuk azt, amire ő az időnket adta, akkor nem egyszerűen csak elverjük az időnket haszontalanul, hanem ellene lázadunk. Ugyanúgy, mint hogyha Isten azt mondaná, hogy én nekem itt van a helyem, és én elköltözöm innen, akkor nem egyszerűen csak keresek magamnak jobb helyet, hanem Isten ellen lázadok, aki ide helyezett engem. Neki kell elszámolnom vele. Márpedig Istennek igenis terve és gondolatai vannak az időnkre nézve. Ha a Biblia legelejét kinyitjuk, és itt Krisztina szintén idézte tegnap a Teremtés könyvének az elejét, és Isten ezeket úgy összekapcsolta, ahogyan készültünk külön-külön. A Teremtés első napján mit olvasunk, hogy Isten mit teremtett? Azt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől, és elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte el. Így lett este és lett reggel, első nap. Isten külön választotta egymástól a nappalt és az éjszakát. A nappalt a feladataink elvégzésére, az éjszakát arra, hogy rábízzuk magunkat az ő oltalmazó kezére, mennyei atyánkra, és pihenjünk. Engedjük azt, hogy megpihentessen bennünket. És óhatatlanul fölmerül ez a kérdés, hogy vajon azzal foglalkozunk-e, amire adta azt az időt Isten, hogy nem keverjük-e össze egymással. Baj van akkor, hogyha rendszeresen az alvás idejére marad a munka, és aztán ennek persze az a következménye, hogy a munka idején nem tudunk koncentrálni a feladatunkra, arra, ami a dolgunk lenne. És persze lehet hozni a kivételeket, és én ifjúsági lelkészként szocializálódtam a Fasorba, úgyhogy pontosan tudom, hogy ilyenkor fölmerül, hogy de hát ugye a várost is kellett védeni a Biblia idején, és ez valóban így van, a bűnbeesett világban védeni kell a házunkat, védeni kell a várost is, és sok minden van, ami éjszakai feladatot ad, de mégsem természetes az, hogyha általánossá lesz az életünkben az, hogy éjszaka a nappalt, nappal meg az éjszakát helyettesítjük olyan dolgokkal, amelyek nem odavalóak lennének. Még a Bibliában is azt olvassuk, ahol arról van szó, hogy valóban őrök őrzik a várost, de hogy azok várják a reggelt. Várják az őrök éjszaka a reggelt. Ne legyen ürügy a mi számunkra, hogy ma már bátran lehet a lámpát is fölkapcsolni és égetni egész éjszaka, meg a számítógép is működik egész éjszaka, meg egy darabig még az agyunk is működik éjszaka. Ne legyen ürügyé a mi számunkra. És aztán olyan érdekes, hogy a Teremtés negyedik napján megerősíti Isten azt, hogy ő rendelkezik az időnkről, amikor megteremti az égi testeket. Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és jelezzék az ünnepeket, a napokat és az esztendőket, és legyenek világító testekként az égbolton, hogy világítsanak a földre, mondja Isten, és aztán úgy is történt. Elválasszák a nappalt az éjszakától. Isten a legpontosabb időmérő szerkezetet helyezte el az égre, amikor a csillagrendszereket, meg a napot, meg a holdat föltette oda. Sokkal pontosabb, mint az óra. Én most láttatok éppen talán az előbb, hogy a Dorka óráját használom, mert az enyém meg is állt. A legpontosabb időjelző eszközt adta mi nekünk Isten, hogy megmutassa azt, hogy mikor van nappal, és mikor van éjszaka, és hozzáteszi, hogy mikor vannak az ünnepek, még ezt is hozzáteszi. És itt egy pillanatra érdemes megállni az ünnep jelentőségénél, mert Isten nem véletlenül már a teremtéskor gondoskodott arról, hogy legyenek jelzői az ünnepeknek. Ha megnézzük a Szentírásban a legfontosabb erkölcsi útjelzőt, amit Istentől kaptunk, kiemelt helyen és kiemelt terjedelemben foglalkozik a legfontosabb ünnepel, amit Istentől ajándékba kaptunk. A 10 parancsolatról van szó, és a 4. parancsolat, az egyik leghosszabb parancsolat egyébként a 10 parancsolatban, részletesen veszi, adja elénk azt, hogy hogyan gondolkozzunk arról az ünnepről, amit Isten már a teremtéskor elrendelt a mi számunkra, a nyugalom napjáról. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat, de a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. És aztán megindokolja, hogy Isten hat nap alatt teremtette az eget és a földet, és a hetedik napon megpihent, és megáldotta és megszentelte a nyugalom napját. Isten ünnepet ad mi nekünk, és becsüljük meg az ünnepnek az ajándékát. Becsüljük meg, különösen annak fényében, hogy elvárások milliói között élünk. Talán egyre több az elvárás, ami ránk nehezedik, és ha a 768 óráját különféle elvárások teljesítésére fordítjuk, akkor torzulni fog a személyiségünk. Torzulni fog a személyiségünk. Ha az élet a mi számunkra a munkát jelenti, ha egyenlőségjelet teszünk az élet és a munka között, akár a munkahelyen, akár otthon, akár a gyülekezetben, akár az idős szülőknél, akár a gyerekem iskolájában vagy óvodájában, ha az élet egyenlő a munkával, akkor én nem vagyok több, mint munkás. Ez lesz az identitásom, én csupán munkás leszek. Lehet, hogy szenvedek ettől és panaszkodok emiatt, lehet, hogy büszke vagyok magamra, és mindenütt elmondom, hogy én milyen kitűnő munkaerő vagyok, de ez lesz az identitásom. De valóban ez kell az identitásom legyen? Isten mire teremtett minket? Munkára teremtett minket? Nem. Azt olvassuk megint csak a teremtésben, teremtés leírásában, hogy Isten a maga képmására teremtett bennünket. Ha nincs vele rendszeres és folyamatos kapcsolatunk, akkor el fog torzulni az identitásunk. Ha nincs a hetünkben a nyugalomnak ideje, amikor ő vele közösségben vagyunk, és olyan jó, ahogyan Isten ezt is összekapcsolta a tegnap estével, hogy a mi nyugalmunkat valójában az és egyedül az biztosíthatja, amikor Jézus lábához letelepedünk, amikor az ő szavain gondolkodunk, az ő igéjében gyönyörködünk, amikor ő vele közösségben vagyunk. Ha nincs más, csak ő, ez adja nekünk a nyugalmunkat. És ha ez hiányzik az életünkből, akkor valóban nem leszünk többek, mint lehet, hogy a legkiválóbb munkagép. Ennyi lesz az identitásunk. Arra a heti egy napra azt mondja a Szentírás, hogy szükséged van ahhoz, hogy ember maradjál, és nem munkagép legyél. Mivel töltöd az Úrnak a napját? Vagy így is mondhatnám, hogy kivel töltöd az Úrnak a napját? Azzal töltjük, amire nem jutott idő a hat nap alatt? Vagy pedig azzal töltjük, aminek az ideje van? A modern ember, amire jut, meg amire nem jut. De azon a napon annak van az ideje, hogy az Úrral legyél közösségben, hogy az Úr népével együtt ünnepeljél, hogy örvendezzél az ő szabadításának, hogy csodáld az ő alkotásait, hogy hallgasd az ő szavát, és továbbadd azt másoknak. És itt szeretnék még valamit aláhúzni ebből a nagyon sok oldalú és sokat mondó parancsolatból, ami, amikor itt készültem, nagyon megszólítóvá és személyesen fontossá, elgondolkoztatóvá vált. Milyen nap az, amit Isten külön választ? Először azt olvassuk, hogy a nyugalom napja, de aztán tovább megy. Azt mondja, hogy a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Nem a tied. Nem arra szolgál, amire te akarod, hogy hasznosíthassad. És olyan sokat mondó, ahogyan ezt olvassuk, a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja, semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Sokat gondolkoztam rajta, hogy a feleség az miért maradt ki ebből a felsorolásból, biztos vagyok benne, hogy nem azért, mert a feleséget lehet dolgoztatni vasárnap is, hanem talán azért, mert Isten népe számára ez természetes volt, hogy a házastársat sem dolgoztatjuk. De szeretném aláhozni, hogy nem úgy jelenik meg ez a mondat, hogy semmiféle munkát ne végezz te, dolgozzon helyetted a házastársad, meg a gyermeked, meg a szolgád, meg a szolgáló leányod, meg az idegen, aki a kapuidon belül tartózkodik. Nem kedves Isten szemében az, hogyha hazamegyek az Isten tiszteletről szent gondolatokkal betelve, majd számon kérem a házastársamat, hogy hol van a friss, ropogós, ízletes ebéd, miért nem kapom még meg, miért nem készítette már el. Vagy hogyha a gyermekeimet az Úr napja délutánján ültetem neki, hogy készítsék el a házi feladatukat. Nagyon fontos kérdés, azt gondolom, ez az idővel kapcsolatban, és ez tovább vezet bennünket arra, ami talán a másik hangsúlya az idővel kapcsolatban Isten igéjének, ami számunkra, hogy a ránk bízottak idejét is biztosítjuk-e, számukra is gondoskodunk-e a nyugalom idejéről. Őket is segítjük-e abban, hogy akkor azt végezzék, amire Isten az idejüket adta. Egy eszembe jutott kétféle szemlélet, amivel találkoztam. Mind a kettő nem magyar szemlélet, és talán ezek fényében jobban érthetjük a különbséget, hogy hogyan viszonyulunk az Úrtól rendelt időnkhöz. Az egyik, néhány évvel ezelőtt kaptunk egy lehetőséget, hogy Izraelbe látogassunk, végigjárjuk a Szentföldet. És érdekes volt, a megérkezésünk napja péntek délután volt, ahogyan megérkeztünk. És amikor közeledtünk a szállodánkhoz, akkor az idegen vezetőnk elmondta azt, hogy hát péntek este kezdődik már a szombati nyugalom Izraelben, és hát kevés olyan ország van, ahol annyira komolyan veszik, talán a leginkább Izrael az, ahol komolyan veszik, de sokféleképpen veszik komolyan, mondta. És ne lepődjünk meg azon, hogy tele lesz a szálloda zsúfoltan tömésig péntekről szombatra virradó éjszaka. És ne lepődjünk meg azon, hogy ha másnap kiürül a szálloda. Mert hogy vannak zsidó családok, akik azt mondják, hogy ők megtartják a szombatot mindenképpen, de nem akarnak a jólétről se lemondani. Tehát befizetik aznap éjszakára magukat a szállodába, dolgozzon helyettük más. Mosogasson más, főzzön más, készítse el más a reggelit. Ők pedig megtartják szentül az Úr napját. Olyan érdekes volt ezen gondolkozni, és persze nem minden zsidó család ilyen, és senki se gondolja azt, hogy ez általános. De aztán különösen érdekes volt, amikor hosszasan manőverezett a busz, amivel mentünk, és kiderült, hogy valamelyik derék hazafi az autóját ott hagyta egy szűk utcának a közepén. Azt mondta az idegen vezetőnk, hogy valószínűleg az történt, ilyen elő szokott fordulni, hogy dugó volt akkor, amikor pénteken leszállt a nap, akkor már kezdődik a szombat, és onnantól kezdve, ha ő vezet, akkor onnantól kezdve ő bűnt követel a saját felfogása szerint, tehát ott hagyta az autóját az út közepén, szenvedjen más azzal, hogy kikerüli, meg vigyel a rendőrség. Azt gondolom, hogy miközben nagyon tiszteletre méltó, hogy ezek az emberek mennyire komolyan veszik azt, hogy Isten adott egy ritmust az életünknek, aközben nem biztos, hogy értik azt, hogy miért mondja Isten, hogy még a kapuidon belül tartózkodó jövevény, aki nem tartozik Isten népéhez, még ő se dolgozzon, hanem készítsd elő úgy a nyugalom napját, hogy a nyugalom napján ne kelljen dolgozni a másnak se miattad. És ezzel párhuzamosan jutott eszembe a másik példa, az a gyakorlat, ami Hollandiában szigorú református testvéreinknél valóság, hogy ha jól tudom, akkor ők vasárnap rendszerint villamosra meg buszra se ülnek föl az Isten tiszteletre mellett, hanem sétálnak, vagy bicikliznek, vagy hogyha arra van szükség, akkor elviszik egymást Isten tiszteletre. Nem mondhassa senki azt, hogy én nekem azért kell dolgoznom az Úr napján, mert a másiknak a kényelmét ezzel kiszolgálom. Kétféle szemlélet, lehet, hogy ez is furcsának tűnik a mi számunkra, de azt gondolom, hogy sokkal közelebb van ahhoz a bibliai szemlélethez, amit a Szentírás alapján Isten meg akar tanítani nekünk. Biztosítod-e másnak is az Úr napját? A lelki közösségnek az alapja, családban, gyülekezetben egyaránt. Eszembe jutott az a vers, és most már nagyon sokat nem akarok ilyesmiket idézni, de Helta Jenő írta azt a keserű verset a második világháború után a szabadságról, amelyiknek a zárósora az, hogy amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad, te is csak gyávarabb vagy. Amíg csak másnál szabadabb vagy, amíg mástól veszed el a szabad idejét azért, hogy te szabad lehessél, addig te is csak gyáva rab vagy. Biztosítod-e másnak is? A házastársadnak? Van-e gondod arra, hogy a gyermeked akár előző nap elkészüljön a házi feladatával? Akkor is, hogyha emiatt az a nagyszerű családi program, amit te kitaláltál, valamennyi csorbát szenved, de akkor van annak az ideje. Nem a úrnapján van annak az ideje, azzal foglalkozon. De jó lenne, ha megtanulná már kisgyerekként is. Vagy akár a testvérednek a gyülekezetben. Nekem olyan szégyen, és ezt már sokszor hallottátok sokan, és ne haragudjatok, ha újra elmondom. Nagyon sokan jöttök autóval az Isten tiszteletre. Hogy lehetséges az, hogy egy üres hely nincsen? Hogy lehetnek olyan időseink a gyülekezetben, akik nem tudnak már saját lábukon eljönni, és emiatt nem jutnak el az Isten tiszteletre? Biztosítod másnak is az Úr napját? Vagy nekem legyen meg, én kényelmesen eljövök, lehet, hogy 10 perccel is többe kerülne. De lehet, hogy Isten arra adta azt a 10 percet, hogy elhozzál valakit az Isten tiszteletre, akinek ott lenne a helye. És bizony arról beszél a Szentírás, hogy családban, gyülekezetben közös az időnk. Közös az időnk, és ez arra is emlékeztet bennünket, azt a kérdést is fölteszi számunkra, hogy van-e együtt töltött időnk. Házassággondozó héten megkerülhetetlen ez a kérdés. Családgondozó héten megkerülhetetlen ez a kérdés. Van-e együtt töltött időnk? Biztosítjuk-e akár mások számára is? Nemrégen nagy politikai vita volt ugye abból, hogy hogyan legyen az úrnapján, legyen-e nyitva üzlet, vagy ne legyen-e nyitva üzlet. Én őszintén szólva egyetlen egy valakire gondoltam, amikor ez a vita ment végig, egyik távolabbi rokonomra, aki egy multinál pénztáros, és úgy nevelte föl a gyermekeit, hogy nem nagyon volt hétvégéjük. Mert egyedül nevelte a gyermekeit, ebben nyilván nagyon sok személyes családi rossz döntés volt, amiket ő meghozott annak idején. Egyedül nevelte a gyermekeit, és rá kényszerült arra, hogy amikor azt mondták neki, hogy de be kell jönnöd szombaton meg vasárnap is, akkor benn kellett lennie a munkahelyén. Miért nem biztosítjuk annak az édesanyának, hogy a gyermekeivel együtt tölthesse legalább a hétvégén az idejét? És mi vajon megbecsüljük-e az együtt töltött idő lehetőségét? Ismeritek sokan a szeretet nyelvekről szóló könyv sorozatot. Most már mindenkinek van szeretet nyelve, a házasoknak, az egyedülállóknak, a gyereket nevelőknek, a kamasz nevelőknek, a vízvetékszerelőknek és a buszvezetőknek is van szeretet nyelve. A harmadkiadó gondoskodott róla, hogy mindez megjelenjen már magyarul. Tudjátok azt, hogy a szeretet nyelvek közül, hogyha olvastátok ezeket a könyveket, az egyik az a minőségi együtt töltött idő. Ez a szeretetünk, egymás iránti szeretetünk egyik legfontosabb kifejezésmódja, és bizony van, akinek ez az elsődleges szeretet nyelve. Mit jelent az egymásra fordított idő, az együtt töltött idő, a minőségi idő? Az osztatlan egymásra figyelést, így határozhatjuk meg. Amikor egymás miatt vagyunk együtt. És ez alapvetően szemlélet, meg lelkület kérdése is. Olyan kedves számomra az a kép, amit ezeknek a könyveknek a szerzője Gary Chapman használ az egyik helyen, hogy amikor a 2 éves gyermekeddel együtt labdázol, akkor figyelhetsz a labdára, meg figyelhetsz a gyermekre. Kire figyelsz abban az időben, amit együtt töltesz a családoddal? Arra figyelsz, hogy minden úgy legyen, ahogyan te azt elképzelted, vagy azokra az emberekre figyelsz, akiket Istentől kaptál? A labdára figyelsz, vagy a gyermekedre? Ő a fontos, vagy esetleg a megoldandó problémája? Ő elmondja azt, hogy mi az, ami bántja őt, és a Biblia azt mondja, hogy sírjunk a sírókkal. Te meg azt mondod, hogy oh, ne sírjál, hát ezt meg lehet könnyen oldani. Az együtt töltött idő az, amikor tudunk együtt sírni a síróval, és tudunk együtt örülni az örülővel. És amikor azt mondja a Prédikátor könyvében Salamon, hogy megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek, akkor jó lenne, hogyha először nem arra gondolnánk, hogy hú, én nekem milyen síralmas időszakaim vannak. Jó lenne ránézni a házastársunkra, és vele együtt sírni, a gyermekünkre, és vele együtt sírni, a gyülekezetben a testvérünkre, és vele együtt sírni, és vele együtt nevetni, amikor Isten őt megajándékozta. Mert ez ezt jelenti. Van-e időd a rád bízottakra? Van-e időd a családodra? Nem csak olyan ellopott 10 percek, kész vagy-e komolyan rájuk szánni az időt? És persze kész vagy-e időnként, hogyha arra van szükség, és arra van lehetőség 10-10 perceket lopni családod vagy a gyülekezeted számára, valakit fölhívni, akit rég nem láttál, valakit meglátogatni, akár családdal együtt, aki régóta nem volt a gyülekezet közelében. Mit tanulnak a gyermekeink tőlünk? Én most abban a korszakban vagyok, vagy mi abban a korszakban vagyunk, hogy egyre többet foglalkoztat ez bennünket, hogy mit tanulnak a gyermekeink abból, ahogyan mi az időnkhöz viszonyulunk. Mert nem csak miattunk fontos, hogy hogyan osztjuk be az időnket. Tőlünk tanulják. Eszembe jutott Zoránnak az a talán szerintem egyik legzseniálisabb dala, Üres bölcsőt ringat a holdfénye, biztos többen ismeritek, hanem akkor hallgassátok meg. Azzal kezdődik, hogy a fiadal édesapa dohog magában, hogy mennyire nincs ideje a gyermekére, mert a számla sok, a munka se vár. Aztán jött a hír, hogy a fiam már jár. Jött a hír, hallottam, mert nem volt időm arra, hogy vele együtt legyek. És újra jön a gyerek, hogy szeretne velem együtt lenni, mert ő szeretne olyan lenni, mint amilyen én vagyok. És a válasz újra meg újra az, hogy sokat leszünk együtt még. Most nincs rá idő, de sokat leszünk együtt még. És aztán halljuk az idős édesapának a keserűségét, akit soha nem keres meg a fia. Egy-egy telefonra jut, de azt is gyorsan leteszi, mert mennie kell már, és kimondja azt, hogy a fiam rohan, úgy, mint én. A fiam pont úgy, mint én. Olyan lett, mint én. Mert azt látta, hogy én rohanok, és ő is csak rohanni tud már. És nincs ideje rám. És nincs vele kapcsolatom. És elhangzik a refrén, még egyszer, hogy de sokat leszünk együtt még. És nincsen más súlya ennek a mondatnak. Élj a jelenben. Az, hogy sokat leszünk együtt még, az nem jelent semmit. Most keresd meg az alkalmát annak, amikor együtt kell lenned a házastársaddal, most keresd meg az alkalmát annak, amikor együtt kell lenned a gyermekeddel. Ahogyan készültem, eszembe jutott egy 2 évvel ezelőtti emlékem. 2 évvel ezelőtt a lelkésztársam egyik lánya férjhez ment, és utána 3 héttel valamiért én a udvaron álltam be az autóval, és láttam, ahogy Virág az édesanyjával keresztül ment az udvaron. Hogy miről beszélgettek, nem tudom, hogy hova mentek, nem tudom. Azt tudom, hogy megragadott engem, ahogyan láttam őket, kettejüket, hogy milyen egységben mentek ott anya és lánya. És az fogalmazódott meg bennem, hogy mennyi együtt töltött idő lehet amögött, hogy ők így tudnak külső ránézésre is azt lehetett látni, együtt működni, együtt gondolkodni, együtt lenni. Talán nem valami fontos dologról beszélgettek, de sokat mondó volt látni, ahogyan együtt vannak. Élj a jelenben. Mert az, hogy a gyermekeddel milyen lesz a viszonyod 20 meg 30 év múlva, az azon múlik, hogy megtanulja-e veled együtt tölteni az idejét, hogy megéli azt, hogy jó veled együtt lenni. Élj a jelenben. Ne mondd se Istennek, se a feleségednek, vagy férjednek, se a gyermekednek, hogy sokat leszünk együtt még, de most nincsen rá idő. Isten azt mondja, hogy most, amikor az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mert most van az ideje annak, hogy ő vele közösségben legyetek. Mire kaptad az idődet? Most. És ebbe belefér, hogy időnként Isten ad időt arra, hogy lezárjuk a múltat, hogy megvalljuk annak a bűneit, Isten időnként ad arra időt, hogy emlékezzünk és hálát adjunk az útért, amelyen ő végigvezetett bennünket. Az, hogy a jelenben élünk, az nem azt jelenti, hogy elfeledkezzünk a múltról. És még csak nem is azt jelenti, hogy nem foglalkozunk a jövővel, hogy majd lesz valahogy. Van a felkészülésnek is ideje az életünkben. A jövőre felkészülésnek az ideje az életünkben. És amikor Isten azt mutatja, hogy most ez van, akkor ezzel töltsük az időnket. De ne a jövőben éljünk, és ne a jövőhöz szabjuk magunkat. Olyan érdekes volt, úgy eszembe vésődött az a szomorú statisztika. Parti Juditék dolgoztak annál a Keresztjén honlapnál, ahol megjelent egy cikk arról, hogy kutatók, ugye minden fontos és kevésbé fontos dolgot kutatnak ma már, egy kutatócsoport megvizsgálta azt, hogy milyen összefüggés van a között, hogy egy házas pár a házasság előtt már együtt él, szexuális életet él, és a későbbiekben elválnak-e vagy sem. És statisztikailag kimutatható, hogy azok a párok, akik a házasságra felkészülés idejét az együtt éléssel töltötték, amiről ugye a házasságnak szólnia kéne, akik fölcserélték ezt a kettőt, azok nagyobb arányban válnak el, mint azok, akik a házasságra fölkészülés idején készültek arra, hogy majd együtt fognak élni, és fölkészülten tették ezt. Nem véletlen, hogy Isten ad a felkészülésre időket. És ha a felkészülés idejét nem arra használtam, amire kellett volna, akkor lehet bocsánatot kérni, és Isten szent lelke adhat új lehetőséget, és megújíthat bennünket, de mi ne cseréljük föl tudatosan az időket. Az, hogy éljünk a jelenben, az nem azt jelenti, hogy éljünk a mának. A hívő ember az örökké valóság fényében éli minden napját. Az örökké valóval való kapcsolatának a fényében. Annak reményében, ami vár ránk, fölszabadulhatunk arra, hogy a jelen feladatait végezzük. Ha azt örökölni fogom, ha biztonságban tudhatom a jövőmet, ahogyan lezártnak tudhatom a múltamat, akkor szabad leszek arra, hogy a jelenben éljek.